könnyű szívvel, de mégis gondolom indítatva olvasom az ótestamentumi részt, a mai ótestamentumi részt Józsué könyvének a 11. fejezetéből az első 9 verset. Amikor meghallotta ezt Jábin, Hácor királya üzenetet küldött Jóbábhoz, Mádon királyához, Simrón királyához, Aksáv királyához, és azokhoz a királyokhoz, akik az északi hegyvidéken laktak, a Kinneerettől délre levő síkságon, Sefálá alföldön, meg a Dór mellett levő nyugati dombvonulaton, a keleten és nyugaton lakó Kanaánikhoz, az Emóriakhoz, a Hettitákhoz, Periziekhez, Jebusziakhoz, a hegyvidékre, és a Hermon alatt lakó Hívijekhez, Mizpá földjére. Ezek kivonultak egész táborukkal, annyi volt a nép, mint a tenger partján a homok. Ló és harci kocsi is igen sok volt. Mindezek a királyok egyesültek, és amikor megérkeztek, közösen ütöttek tábort a Méró vizénél, hogy harcoljanak Izrael ellen. Akkor ezt mondta az Úr Józsuénak, ne félj tőlük, mert holnap ilyenkor Izraelnek adom mindnyájukat halálra sebezve. Vágd át lovaik inát, és gyújtsd fel harci szekereiket. Józsué hirtelen rájuk tört egész hadseregével a Mérón vizénél, és megtámadta őket. Az Úr pedig Izrael kezébe adta őket. Megverték és üldözték őket Szidon rabbáig és Miszrefót máimig, és a Mizpa völgyig kelet felé. Megverték őket, senkit sem hagytak elmenekülni. Úgy tett velük Józsué, ahogyan meghagyta nekik az Úr. Lovaik inát átvágatta, hadi szekereiket pedig felgyújtotta. Megvallom, testvérek, hogy egy kicsit végigfutott a hideg a hátamon reggel, amikor elolvastam ezt a részt, és fölébredt bennem a kérdés, hogy hát ilyen az Isten. Különös módon nem is az emberek fájtak-e pillanatban, hanem a lovak, amelyeknek az inait is át kellett vágni. Az is keserves dolog, hogy jaj a legyőzöttnek, és ha valakit legyőztek, akkor nincs irgalom, kivégzik őket, ez is egy rettenetes dolog, de furcsán éreztem magamat, hogy még inkább végigfutott a hideg a hátra, és még a lovakat is. Miért a lovakat is? Miért az inaikat átvágni, hogy szerencsétlenül vergődjenek, akkor legalább öljék meg, döfjék le. Végezzenek velük, de ez, hogy az inaikat is átvág, de azt jelenti, hogy életben marad a nyomorult ló, de nem tud a lábára állni. Ilyen az Isten. És a Biblia azt mondja, hogy úgy cselekedett Józsué, hogy az Isten mondotta neki. Hát ez elindított bennem egy gondolatsort, és ebből a gondolatsorból mondok valamit el a testvéreimnek, és ismét fölteszem a kérdést, hogy ilyen az Isten. Nem csak az embert nem kiméri, de az ártatlan állatot, hát nem gondolom, hogy a ló felelős azért, hogy kiül rajta, és hogy hova megy, hova viszi a gazdája. A lovat is büntetni kell a gazdájáért, miután a gazdát már lekaszabolták. Kicsoda Isten az Isten, kicsoda az Isten. Nem vindikálom magamnak azt a jogot, hogy én találtam ki, Viktor János találta ki, az öreg Viktor János, a teológia professzor, tudós teológus, találta ki ezt a kifejezést, hogy a Bibliában van nem Biblia is. És ezt úgy kell érteni, hogy a Biblia igazában az Isten szeretetéről szóló evangélium. Ahol ez hangzik, ott Biblia van a Bibliában. Ahol az Isten szeretetét hirdeti a Szentírás, ott Biblia van a Bibliában. ahol ennek az ellenkezőjét hirdeti, ott nem Biblia van a Bibliában. Viktor János mondotta ezt, hivatalosan le is írta, hogy ez nem eretnekség, ha ezt csak citálom, idézem a Viktor Jánost, hogy tehát a Bibliában van, nem Biblia is. De én most egy kicsit tovább léptem, és ez talán már eretnekség, amit mondok. Különbséget tettem, teszek az Ótestamentum és az Újtestamentum között, és azt mondom, hogy az Ótestamentumban a sok nem Biblia között van azért Biblia is, az Új Szövetségben pedig a sok Biblia között van azért nem Biblia is. Tehát így osztom szét a dolgot, tehát még egyszer gondolj csak meg, hogy az Ószövetségben a sok nem Biblia, ez is nem Biblia, szerintem. Az Ószövetségben a sok nem Biblia között azért legyen áldott Isten, van Biblia is. És az Új Szövetségben a sok Biblia között, a kegyelem sokszínű evangélium hirdetése között van az Új Szövetségben nem Biblia is. Tehát igenis, venni kell magunknak a bátorságot, hogy a Bibliát keressük a Bibliában, mert az érvényes. A többi keret, érthető keret, magyarázható keret, még hasznosnak is mondható keret, eljjel közzel. De azért ezt például, ezt a néhány verset, amit reggel mondom, hátborzongva olvastam, ezt azért ki kell mondani, hogy ez nem Biblia, hogy még a lovaknak az inát is vágd át, nem csak kiírtsad az ellenséget. Ez a Bibliában levő nem Biblia. És akkor elém került egy tanulmány, amit egy katolikus szerzőnek a tollából olvastam, egy jezsuita ószövetségi tudós, hol van szó, aki tanulmányt írt ilyen címen, hogy az Isten erőszakmentessége. Az Isten erőszakmentessége. Erőszakos az Isten, vagy erőszakmentességben kormányozza Isten ezt a világot. Hát nehéz feladata van ószövetségi professzornak, amikor ilyen címen kell, egy előadást tartott egy nemzetközi konferencián, és annak a szövege került a kezembe. Tehát nehéz erről beszélni, hogy az erőszak nélküli világ, az Isten világa, mert Isten maga erőszak nélküli Isten. Mondom, elolvastam ezt a tanulmányt, és tanultam is belőle, meg ellenkezést is váltott ki belőlem, mert az volt az érzésem, hogy meg akarja magyarázni a megmagyarázhatatlant, és nem hajlandó magyarán nyíltan kimondani, hogy igen, van nem Biblia a Bibliában. De minden esetre figyelemre méltó volt azért a gondolat fűzésébe valami, ami nem is egy, hanem több gondolat, amit örömmel olvastam és elfogadtam, és innen most mondom is tovább a testvéreimnek. Azt bizonyítja ez az ember, hogy azért nem volt igaza Márkionnak. Ez a név egy embert jelöl, aki a második században élt, némelyik latinosan Márkionnak mondják, görögösen Márkion. Ő volt az, aki az első időkben, hát a második század közepén fejtettek ki a tevékenység, ő volt az, aki először nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, erőteljesen megütközött az Istennek az ilyen féleségén, amit most a József könyvében találtunk. A bosszúálló Istenen, a népírtó Istenen, a lovak inait átvágni parancsoló Isten. Megbotránkozott ezen, ez a Márkion, és azt mondta, hogy ez nincs is, illetve ha van, ez egy másik Isten. Ez a Márkion volt, először annak idején beszéltem is róla, az, aki kánont csinált, és hát természetesen az egész Ószövetséget elvetette, az új szövetségi kánont először ő állította össze, aztán arra feleletül az egyház atyák azt mondták, hogy na nem, azért ez nagyon szűk, és akkor megcsinálták a tágasabb kánon. A Martion azt mondotta, hogy hát ha jól meggondoljuk, a teljes Bibliában két Istenről van szó. Két Istennel találkozunk. Az egyik ez a Józsué könyvében itt megszólaló Isten, a zsidók Istene, az Ótestamentum Istene, a bosszúállás Istene, a másik pedig a Jézus Krisztus Atya. És nekünk semmi közünk amahoz, hanem a Jézus Krisztus Atyát tiszteljük. Ez volt a Martion féle eretnekség, amiért kiközösítették őt természetesen az egyházból, és azóta is a Martion neve, vörös fosztó a teológusok előtt, hogyha valaki Martionra hivatkozik. Na de hát ezzel nem oldották meg a problémát, hogy kiátkozták őt, marad a probléma, hogy hát hogy van ez a két Isten. És mondom, ez az ószövetségi tudós, akinek a tanulmányát olvastam, ez meggyőző érveket hoz, amellett, hogy tényleg ennyire nem kell kiélezni a helyzetet, meg lehet találni az utat ahhoz, hogy végül is szeressük, és igenis szeressük az Ószövetséget is, és igyekezzünk megérteni ezt az Istenet. Ez az ószövetségi professzor abból indul ki, van egy René Girard nevű híres francia tudós, aki nyelvész, történész, néprajzkutató, mindenféle tudományhoz ért, és az írt egy könyvet ilyen címen, hogy az erőszak és a szentség. És hát ezzel is foglalkozik ez az említett tanulmány, és idézi azt, hogy ennek a francia tudósnak a tétele az, hogy mindenféle társadalom erőszakra épül. Mert voltak olyan naiv elképzelések, hogy persze, amióta ilyen bonyolult lett a világ, meg bonyolult fegyverek, meg mik lettek azóta, hát elhatalmasodott az erőszak, de azok a romlatlan, naiv, egyszerű emberek, a primitív társadalmak, ott nincs erőszak. Hát persze, hogy könnyű volt bizonyítani ennek a tudósnak, hogy dehogy is nincs társadalom erőszak nélkül. Minden társadalom, a legprimitívebb törzsek, ahol tabuk vannak, és totemek vannak, és mágikus szemben, ott is erőszak. A társadalom mihely társadalom erőszakra épül. Ez az egyik tétel, amit felállított ez. És a másik tétel pedig az, hogy az Istenek a társadalmakat tükrözik. Amilyen a társadalom, olyan az Isten. Ha tehát minden társadalom erőszakra épül, akkor érthető módon minden vallásnak az Istene erőszakos Isten. Teljesen logikus. És bizonyítható is, hogy tényleg az Isten, ezek az Istenek, ezek a győzteseknek az Istenei voltak mindig. Csak úgy a derű kedvéért mondom, hogy egy barátommal beszélgettem a napokban, és kérdezte, hogy ez a bizonyos egyházi vezető, aki most van, ennek mi most az álláspontja ezek a feszültségekben? Azt mondta, hogy várd meg, hogy ez kifigyeli azt, hogy a feszültségek kik lesznek a győztesek, aztán odaáll a győztesek mellé. Hát ez így játszódott le visszafele is, meg odafele is a társadalmakban, hogy a győztesek Istene volt az Isten. És ha így beszélünk, mert így beszél ez a német, most már nem a francia, hanem a német jezsuita tudósok ezek, ez így beszél, hogy vannak üldözöttek és üldözők. És az Istenek általában az üldözők istenei. Az Istenek maguk is üldözik az embereket, és az Isten üldöző lelkülete van a társadalomban, vagy fordítva, mivel a társadalomban a üldözés van felül, az üldözöttek győznek, és az üldözöttek alapítják a törvényeket, alkotják a vallást is. Tehát az Isten erőszakos Isten. Mivel hogy a társadalmak szülik az Isteneket, és a társadalmak erőszakra épülnek, tehát a társadalmak által szült Istenek erőszakos Istenek. Na most itt van a zsidó nép. És itt érdekes ennek a jezsuita tudósnak a gondolatfűzése, amikor is egy bizonyos kettősséget mutat fel, és ez benne van az Ószövetségben is, egy kettősséget, hogy tulajdonképpen az eredeti élménye, Isten élménye a zsidó népnek az, hogy az Isten az üldözöttek mellett van. Az egyiptomi szabadulásra gondoljunk, mint ős élmény, alapélmény. Isten nem a fáraó pártján volt, hanem a rabszolga népnek a pártján volt, és kiszabadított egy rabszolga közösséget a fáraó uralma alól. Tehát az Isten a üldözöttek pártján van, amikor az igazi Isten kezdte magát kijelenteni, akkor ez egy másfajta Isten volt, mint az üldözők istenei, egyiptomi és egyéb istenek. Az üldözöttek istene megjelent a történelemben, és elindított egy újfajta társadalmi szerveződést, az erőszakmentes társadalomnak a szerveződését csirájában. És a Tóra, amelyik aztán már a bonyolultabb társadalmi szerveződésben jelent meg, a Tóra tényleg ennek az Istennek a Tórája, törvénye, aki az árvát, az özvegyet, a jövevényt, a beteget védi az erőstől, a gazdagtól, az erőszakostól. És azt állítja, mondom, ez a tudós, hogy egy ilyen párhuzamosság van az Ószövetségben, hogy feltűnik kezdettől, az exódustól kezdve feltűnik az erőszak nélkül Isten, aki a kiszolgáltatottak pártjában és azokat pásztorolja. Tehát aztán hamarosan begyűrűzik a zsidó gondolkodásba is a másik fajta gondolat, és a zsidó gondolkodásba is megjelenik egy másik istenkép, az üldözőknek az istene, a győzteseknek az istene, és itt a józsuei textusban is ez a győztes Isten szólal meg, aki a lovak inait is elvágatja a népével, mert akkor teljes a győzelem, ha teljes, ha minden omlik és pusztul és elpusztul. Tehát van egy ilyen kettősség, és az egy következő érdekes gondolat, hogy amikor a zsidó nép, Dávid dicsősége, Salamon dicsősége, a terjeszkedés dicsősége után, amikor a zsidó nép a babiloni fogságba kerül, és teljes egészében üldözött nép lesz, akkor érti meg igazán, hogy Isten az üldözöttek Istene. Akkor érti meg, hogy Isten egy erőszak nélküli társadalmat akar létrehozni. Tanultuk a Biblia iskolában, Deuteronom Ezsaiást, aki a babiloni fogságban meghirdeti az Úr szenvedő szolgáját, aki nem lármáz, nem kiáltoz, a pislákoló mécslángot nem oltja ki, a megrepedezett nátszálat nem töri el. És egyáltalán nem csak Deuteronom Ezsaiás, Mikeásnál olvassuk azt, hogy kiegyenesítik a... vagy fordítva a ekét csovácsolnak a harci szekerekből is, és Ezsaiásnál a farkas és a bárány együtt legelnek az oroszlán szénát, ez kicsit a... Tehát megjelenik a proféciában is ez a másik Isten, a nem erőszakos Isten. És könnyű meghúzni a szállat, a vonalat, aztán Jézus Krisztusig, akiben ez a nem erőszakos Isten a legszebben, a legcsodálatosabban jelentette ki magát. Tehát Markionnal szemben nem azt mondjuk, hogy kétféle Isten van, két Isten birkózik egymással, hanem azt kell mondani, hogy fokozatosan, folyamatosan ismerte meg jobban-jobban a zsidó nép maga is az Isten, és a zsidó nép a maga elbizakodottságába, gazdagságába, sikereiben átállt abba táborba, ahol az Isten az erősek Istene. És a zsidó nép egészének szinte történelmi szükségesség volt, hogy nyomorult állapotba kerüljön, babiloni fogságba kerüljön, mert abban a fogságban nyílt meg a szíve, a lelke arra, hogy te hiszen az Isten az üldözöttek Istene, nem az üldözőknek az Istene. és így a babiloni fogság készítette elő igazán az evangéliumot, a Jézus Krisztus evangéliumát, amikor az Úr szenvedő szolgáról beszélt. Tehát testvérek, én magam részéről elfogadom ezt a gondolatmenetet, hogy igen, van itt egy párhuzamosság, begyűrűzött az Ószövetségbe olyan istenkép is, ami nem kijelentett istenkép, hanem a győztesek isteneinek a tükröződése a Bibliában. A babiloni győztes isten, a babiloni, asszíriai, egyiptomi istenek mindig a győztesek voltak. Tehát ez a győzelmes isten, aki megsemmisíti az ellenségeit, ez a kívül lévő világban volt, és amikor jól ment a dolga a zsidó népnek, akkor szívesen nyúlt ehhez az Isten gondolathoz, és szívesen tette meg a Jahve Istent is a seregek urává, és meghirdette a szent háborút, ahol nincs irgalom mindent kipusztítani, a gyümölcsfákat kivágni, a lovak ináit átvágni. Tehát ez a hitem szerint a begyűrűzése az idegen isteneknek, az erőszakos isteneknek, az igazi kijelentésed, a csöndes, ahogy tetszik, búvópatak, ami Jézus Krisztusban lett hatalmas forrássá. Ez a másik vonal, hogy Isten az erőszak nélküli Isten, Isten a üldözötteknek az Istene, a legyőzötteknek az Istene. És magunkra gondoljunk most már, mindezek után, a gondolatmenetek után, hogy mikor ismerjük meg mi az Istent igazán. Nem úgy van-e, hogy a gazdagok, a sikeresek, az egészségesek, a boldogok, azok vagy nem ismerik az Istent, vagy egy ilyen dicsőséges, gazdag, uralkodó, netán igazságot szolgáltató, netán bosszúálló Isten gondolnak, hisznek. Aki beteg, aki halál közelben van, aki bűnös, aki nyomorult, annak a szíve megnyílik egy másik Isten ismeretre, a Jézus Krisztus atyának a megismerésére. Ez tragikus, vagy akárhogy értelmezzük, de mégiscsak úgy tűnik így, hogy amikor a létünk megrendül, amikor nyomorúságba jutunk, szenvedésbe jutunk, akkor leszünk fogékonyak a Jézus Krisztus atyának a megismerésére. És itt van a lecke, a feladat talán, hogy amikor nem vagyunk betegek, amikor nem vagyunk szegények, nem vagyunk üldözöttek, akkor is elfogadjuk, hogy az Isten amazoknak az Isten, akik most éppen betegek és üldözöttek. És meg kellene tanulni azt, hogy az egyház legyen az üldözötteknek a szervezete és képviselője, szószólója. Az egyház valósítsa meg a saját lehetőségeit a körén belül az erőszak nélküli társadalmat. Itt volna az egyháznak a igazi modell jelentősége, emberek csoportja, akik között nincs erőszak. És itt kellene az egyháznak a szolgálatát végezni, a megbékélést, a világ béke felé, vagy akár milyen politikai jellegű szolgálatot végezni, az erőszak nélküliséget képviselni. Csak példának mondom, most a magyar közéletben is problémává lett a halálbüntetésnek a kérdése. Van-e felhatalmazása az államnak akármilyen bűnös esetén, hogy megöljön valakit? Ez rettentő bonyolult kérdés, de ide tartozik ez is, hogy az állam a jogosult erőszaknak a szervezete. Mert jogosult bizonyos esetekben az állam erőszakot alkalmazni. De odáig terjed-e az államnak a felhatalmazása, hogy életet kiolthat? Egyre több modern államban eltörlik a halálbüntetés. Magyarországon még van halálbüntetés. De hát itt idáig húzható a fonal, a gondolatfonal, hogy az erőszak meddig terjedhet az állam erőszaka. És az egyháznak mennyire kell beszállni abba, hogy igent mond az állam erőszakára. Nem úgy van-e, hogy az egyháznak kellene lenni annak az ellenálló testületnek, mint ahogy Bonhoeffer és a többiek a hitvalló német egyházban ellenálltak Hitlernek. Nem, az egyháznak kellene lenni annak a testületnek, amely belül gyakorolja az erőszak nélküliséget, és kívülre nézve pedig küzd azokért, akik az erőszak áldozatai. Mennyi mulasztást terheli az egyházakat 10, 20, 50, 100, 2000 évre visszamenően. Mennyire le kell hajtani a fejünket, hogy Istenem, milyen hamar igent mondottunk az államra, a hópér államra. Milyen hamar megmagyaráztuk, hogy az igaz, amit Hitler csinált, az rossz volt, de amit Stalin csinál, az új világ. Milyen hamar behódoltunk, mennyire kellene sírni azon, hogy az erőszak félelmetes megjelenésére bólogatott az egyház is. Nem kellene elkezdeni egy erőszak nélküli társadalmat fölépíteni a magunk körén belül, és aztán kifelé is hirdetni. De ehhez az kell, hogy legyen bátorságú megmondani, hogy ez embertelen parancs, amit a József könyvében van. Igenis, a Bibliával szembe is el kellene kezdeni a bátorság lenni. Ez nem Biblia a Bibliában. Ez a nem Biblia a Bibliában, amit itt Józsuének parancsolt valamiféle Isten. Ez nem a Biblia Istene. Ez nem Biblia a Bibliában. Ezt a bátorságot venni kellene tisztelni, hogy kicsoda hát a mi Istenünk, a Jézus Krisztus Atya. És minden, ami ezzel ellent mond, ami ennek ellene mond, az nem az Isten. Még akkor is, hogyha pápák, vagy akárki Istennek mondja. Mondom, most már talán megértik a testvérek, hogy nehéz szívvel olvastam, és nehéz szívvel mondtam el ezt a prédikációt, de el kellett mondani. Igenis, idáig menően kell átgondolnunk az egész kereszténységünket, istenképünket, az egész Biblia olvasásunkat. Hajtsuk el! Édesatyám, könyörülj rajtunk, hogy ne tévedjünk le az igazság keskeny útjáról. Kérünk, hogy te vezéreld a gondolatainkat, és adj erőt, bátorságot, hogy a fölismert igazságot elfogadjuk, megvalljuk, aszerint igazítsuk az életünket. Köszönjük, hogy a te fiadban, a mi urunkban, Jézusban mutatkoztál be igazán, hogy ki vagy te, erőszak nélküli Isten, aki magadat kiszolgáltatod az erőszaknak, botránkoztató Isten vagy. Nekünk kedvesebb volna, hogyha erőszakos Isten volnál, igazságot szolgáltatnál, bosszút állnál, ami ellenségeinket eltipornád. Könyörülj rajtunk, hogy értsük az evangéliumot. Könyörülj rajtunk, hogy ne kelljen halál közelbe kerülni, súlyos megaláztatásokban, szenvedésekben élni ahhoz, hogy megsejtsünk valamit a te isteni valóságodból. Könyörülj rajtunk, hogy elég legyen nekünk a Jézus Krisztus kegyelme, elég legyen nékünk az ige, az evangélium világossága. Hogy ez a világosság megmutassa az árnyékokat is a Bibliában. Úr Jézus Krisztus, légy nagyobb-nagyobb a mi életünkben, a mi gyülekezetünkben, a mi népünkben. Úr Jézus Krisztus, te benned van a gyógyulás a mi népünknek és az egész emberiségnek is. Pásztorold az emberiséget az erőszak világából, az erőszak nélküli világba. Olyan messze van, olyan elképzelhetetlen is szinte számunkra, hogy lesz egyszer világ, amelyikben nem lesz erőszak, amelyikben te Úr leszel, és te rád néz mindenki, és te belőled vesz erőt az együttélés nehézségeinek a leküzdésére, és nem az erőszakkal orvosolja a sérelmeit, a bajait. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy a szívünkben légy nagyobb-nagyobb, növeld a mi hitünket, hogy neked van igazad, és egyszer ez a világ
a te pásztorolásod alá kerül, és meghódol önként egyszer ez a világ területet. Adj nekünk hitet ebben, és segíts arra, hogy már most itt a mi hétköznapjainkban tanuljunk erőszakmentesen élni. Egymás felé, kifelé, akárki felé, mindenki felé, taníts minket erőszak nélkül szeretetben élni. Jézus nevében kérünk, Atyánk, vedd kedvesen, hallgass meg a mi imádságunkat.